Hatodik fejezet. A dzsungel. Elhagyták azt a pár vizsgót, amelyből a kikötő állott, és nyomban ott volt előttük az őserdő. Késsel és puskaaggyal törtek előre a sűrű rengetegbe. Walter az első 100 lépés után úgy érezte, hogy nem tud tovább menni. A hőség elviselhetetlen volt, dacára az őserdő árnyékának. Ez az árnyék örökös. Minden élet, minden vegetáció felfelé tör. A fák koronái felé, amelyek 30-40 méter magasságban vannak, összefűzve liánok és léggyökerek sűrű láncolatával, amelyek között orchideák, hibiszkuszok, sárga, vörös és viola színbe pompázó virágok tömegesen egymást gyilkolva kúsznak szét. Mindenféle növény irtózatos örök küzdelme folyik itt a létért, napfényért és levegőért. Karvastagságú indák, kúszó rotangpálmák tartják állva hatalmas szorításukkal a századok óta halott, belül régen üregessé odvasodott óriási, több méter vastag törzseket. És lent örökös homályban rohad az őserdő alja. Több lábnyi mélységig növényi és állati maradványokból képződött humusz ontja dúsan a megújuló életet. Erről a megújuló életről annak lehet fogalma, aki elképzeli az említett humuszt, és ehhez hozzáveszi, hogy évi 4-6 ezer milliméter közötti eső esik, és állandóan 35-40 fok meleg van. Ez az őserdő. Persze, maga még nem volt Borneón, társadgult kisé lihegve, de kedélyesen Wolf, és így nem ismeri a dajakokat. Ezeket a kedves úriembereket, akik szenvedélyesen gyűjtik az emberi koponyákat, és dísznek használják a kunyhójuk fölé. A legrondább fekete fajzat, amelyből még egyetlen egy ember sem hódolt be a hódítóknak. Megközelíthetetlen biztonságban élnek a mocsarak között. Walter még próbálta fenntartani a látszatot, verejtéktől csurgó testtel, összeszúrított foggal és titokban levegő után kapkodva. Furcsa fanyar, régi pincékre emlékeztető szag ülte meg a súlyos levegőt, és egyre sűrűbb lett előttük az erdő. Állandóan dolgozott a kés és a puskaagy. Feszülő háncsokat vágtak el, tüskés kemény cserjéket romboltak szét. Walter úszott a verejtékbe, minden lépésnél 100 karom tépte visszafelé. A lábára csavarodott, a gégéjének ütődött, a ruhájába tépett és a bőrébe karcolt minduntalan valami, mintha egyetlen 100 karmú ember dulakodna vele, hogy megakadályozza továbbjutását. Keze, arca több helyen vérzett, és ő csak vágott és bukdácsolt. Végre-végre megeredt az eső. Ez a sűrű eső inkább a víz illúziójával hűsít, mint valóságban. A meleg egy fokkal se csökkent, és a párák alacsonyra verve talán még sűrűbbek és nehezebbek, mert megtelnek a humusz folytószagával. Az óriási páfrányok és a hatalmas bőrszerű kininlevelek, mint ezer és ezer esőcsatorna öntötték rájuk a vizet. Az öreg egy jókora borslevélbe göngyölgetni kezdte az arékadióból és dohányból összegyúrt béter ragacsot. Így álltak és beszélgettek az orkánszerűvé erősödött esőbe, míg körülöttük liánok és kardlevelek csattogtak elszabadult gépszíj módjára, és mindenfelől ömlött a langyos víz. Wolf hirtelen megragadta a csuklóját. Pár nyépésnyire tőlük egy fán hatalmas, zöld piton emelte föl háromszögletű lapos fejét. Egy pillanat, és a kígyó már lesiklott. Megfigyelhetetlen gyors mozdulattal vette elő Wolf a revolverét, és ugyanabban a mozdulattal már lőtt is, mire a piton feje eltűnt egy kis porfelhőbe, és nem is jelent meg többé, csak a törzse vergődött gazdátlanul. Egy rántással célzás nélkül pontosan a kígyó fejét lőtte szét. Ilyen lövésről Walternek fogalma sem volt. Útjuk egyik legnehezebb szakaszához érkeztek, egy sűrű, óriási bambuszerdőhöz. Az eső elállt, és minden lépésért külön kellett küzdeniük. Itt már Walter nem törődött semmivel, elborult körülötte a világ, és nem bánta, akármi lesz. Lihegett és nyögött. A meleg 36 fokra emelkedett, és az esőtől ázott föld hirtelen párolgása egy légmentesen elzárt mosókonyha gomolygó atmoszféráját borította rájuk. Az öreg már jó ideje nem szólt semmit. Néha egy-egy szúró oldalpillantást vetett a társára, és ha ez megállt egy pillanatra, ő is rögtön megállt és figyelte. De Lindau ezt jóformán már nem is vette észre. Az újonc dzsungeljáró minden tünete jelentkezett rajta. Egyszer a kalapját ejtette le, aztán a puskáját 8-féleképpen próbálta úgy vinni, hogy elviselhető legyen. A bőrlábszár védője alatt valami undok nyüzsgés és fájdalom kínoszta. Éppen arra gondolt, hogy most megáll, nevet egyet, és nem megy tovább, amikor az öreg vadász elővette revolverét és rászólt. Emelje fel a kezét! És mivel az Walter gépiesen felemelte a kezét, Wolf leszakította róla a nyakában lógó revolvert, elvette a kését és puskáját. Így, barátom! És most mondj el, hogy mit csinált Van Alderrel. De nagyon gyorsan és valami nagyon kielőgítőt mondjon, mert akkor esetleg nem lövöm le azonnal. Engedjen leülnöm, mert összeroskadok. Mindössze ennyit felelt. Persze, hogy összeroskad, maga még soha életében nem volt az őserdőben. Én egyáltalán. Talán 10 napja vagyok az egyenlítőnél, és 6 héttel ezelőtt még Berlinbe voltam, és soha nem jártam Bajorországtól délebre. Az öreg füttyentett. Akkor szép teljesítmény. De úgy tudom, hogy maga, mint Van Alder, 4000 forintot vett fel. Hallgasson kérem végig, nagyon érdekes történetet fog hallani, de ha tetszik, le is lőhet. Leterítettek egy hatalmas viaszos vásznat, ráültek, és Lindau mindent elmondott az öregnek az egyetemi évektől kezdve, Van Alder halálán keresztül a Weltevredeni szerződésig. Bizonyítékul megmutatta a 4000 holland forintról szóló postai feladóbevét. Wolf hosszú szünet után így szólt. Hát, magát csúnyán felültették. Kedves lenne avval a hirtelen Péterrel ezen a zavartalan vidéken néhány közvetlen szót váltani. Van sejtelme arról, hogy ahhoz a helyhez képest, ahova mi most megyünk, a pokol mélységes feneke egy kedélyes zenés kávéház? Én meghalni jöttem ide. Magát csak arra kérem, hogy ha nem bírok tovább menni és lefekszem itt, folyósítsa számomra azt az előbb megígért golyót. Az ember a dzsuggelbe ne beszéljen arról, hogy nem tud tovább menni. Mit akar? Már eddig is többet bírt ki, mint bármelyik zöldfülű azok közül, akiket eddig láttam. Hát ezentúl még többet fog kibírni, és kész. Most pihent egy kicsit, mehetünk tovább, és ha szépen haladunk, estére elérhetjük az elefántcsapást. Az itt a dzsungelben a Broadway és az Unter den Linden. Csak a kávéházak hiányoznak róla. Holnap este beérünk egy kampongba, ahol ismerős dajaktörzs lakik. A főnökük egy vén disznó gazember. Nekem jó barátom, ott majd megpihenünk. Most egyen még kinint, és álljon fel. Nem bírt felállni. Képtelen volt a lábait szétvetni a törökülésből. Úgy nézett le rájuk, mint két keresztbe tett élettelen fadarabra. Wolf levette róla a kamásnit. Mint fekete lobogók, dúzzadt piócák lentek sűrűn beborítva térdig a lábszárán. Az öreg derűse jegyezte meg. Soha nagyobb baja ne legyen ebben a pokolban. Sajnos a piócák ellen alig van védekezés, hemzseg tőlük az őserdő. Közben egy csomó bagót összerágott, elkeverte denaturált szesszel, megzötyögtette egy pohárba, és leöntötte vele a piócákat, amelyek szépen leestek. Bedörzsölte spiritusszal Walternek mind a két lábát, és addig masszírozta, míg felengedtek az izmok, és folytathatták kutyukat. Fent magasan még világos volt az ég, de a dzsungel már besötétedett, mielőtt még elérték volna az elefántcsapást. Egymás mellett kifeszítették a függő ágyakat, magasan felkötve két fa derekára. Belefeküdtek és beborították magukat a moszkítóhálóval. Percek alatt éjszaka lett. Aki első éjjel tölt a dzsungelba, sohasem felejti el azt. Milliónyi láthatatlan élet neszei, és ez a neszezés még félelmetesebbé teszi, mélyíti el a csöndet. Először, mint 100 és 100 némán közeledő vonat kéményéből özönlő szikrák megjelennek fénylő testecskéikkel a Szent János bogarak. Puff! Valami ráesik a moszkítóhálóra, ide-oda siklik és lemenekül. És valahol torony magasságban egy csillag látszik az őserdő felett, mint a Kyklopsz szeme, mozdulatlan a trópusra irányul. Messziről egy nyújtott, csodálkozó, nagyon mély hörgés. Leopárd. Egy magányos béka. Aztán egészen közelből horkanás. Tigris? Nem, ez véletlen az öreg Wolf volt, aki a dzsungel rejtelmei iránt régen elvesztette minden érzékét. Mélyen aludt, és bizonyára vastag jávai szivarokról és dzsineverről álmodott, amilyen prózai már ez az öreg úr, mint általában azok, akik mesterségszerűen űzik azt, ami másnak romantika. Csak a revolver agyáról nem vette le a kezét. Még álmában sem, és ha most lehúny szemmel odapuffantana egy hirtelen ellenségre, bizonyára úgy találná el, ahogy megálmodta.